Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
A Független Iparművészeti Kortárs Szalon 9. iparművészeti vásárán március 7-én és 8-án hazai kortárs iparművészek friss alkotói megközelítéseket megjelenítő legújabb munkáit láthatják az érdeklődők a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A márciusi hétvégén megközelítőleg 100 iparművész alkotásai sorakoznak fel, a kerámia, porcelán, üveg, ékszer, textil, bőr, fa, papír és illusztráció területéről. A rendezvény egyszerre kínál szakmai áttekintést és közvetlen vásári élményt. Lehetőséget ad az alkotókkal való személyes találkozásra, valamint olyan tárgyak felfedezésére, amelyek minőségükben és szemléletükben is maradandó értéket képviselnek. Mint írják, a fix célja a kortárs iparművészet népszerűsítése. Egyfelől teret biztosít, hogy az alkotók és közösségük személyesen megismerjék egymást, másrészt visszahozza az egyenesen a mester kezéből vásárlás tradicionális szemléletét. A fix a társadalmi felelősségvállalás jegyében a rendezvényen helyszínt biztosít a UNICEF Magyarország számára, hogy adománygyűjtésükkel támogathassák az esélyt a lányoknak, Jövőt a világnak elnevezésű programot, amely a lányok tanulási, egészségügyi és biztonságos élethez való esélyeit erősíti. A kezdeményezés különösen közel áll a fixhez, hiszen a kiállítóinak 95%-a női alkotó, ezért a szervezők felelősségüknek érzik a fiatal lányok támogatását.
Esemény.
Közösségi nappal és találkozóval emlékeznek meg Kállói Molnár Péterről és munkásságáról március 14-én Budapesten a Ríz Levente Sport és Rendezvényközpontban. A Mennyország utca 6 közösségi nap és találkozó című esemény célja nem csak a megemlékezés, hanem a színész, alkotó, művészi örökségének ápolása. A program a hazai kulturális élet számos meghatározó szereplőjének részvételével valósul meg. A jegybevételt teljes egészében az esemény lebonyolítására, valamint Kállói Molnár Péter megkezdett alkotásainak megőrzésére, publikálására fordítják. A támogatásokból egy a művész szellemiségét képviselő díj megalapítását is tervezik. A program március 14-én 15 órakor színházi blokkal kezdődik, amelyben Kállói Molnár Péter színházi és főiskolai éveit idézik fel személyes történetekkel, archív fotókkal és eddig nem publikált felvételekkel. A beszélgetés résztvevői Rudolf Péter, Pokornélia Szabó Győző, Gáspár András, Káli Dartul, Földes László Hobó és Kapitány Iván lesznek, a moderátor Hajdu Steve. A 17:30-kor kezdődő film, zene és könyvblokk Kállói Molnár Péter filmes, szinkronszínészi, zeneszerzői és költői pályáját mutatja be. A beszélgetés résztvevői Rudolf Péter, Hrutka Róbert, Szűcs Dóra, Lestár Ágnes, Buda Gábor, Zeke László, Roczó Nagy Zoltán és a moderátor ismét Hajdu Steve. Kállói Molnár Péter a Koronatanú című dokumentumfilmjéről rendeznek beszélgetést 17:00-től Szabó Zoltán Attila alkotók részvételével, majd levetítik az alkotást. Az estet 20 órától koncert zárja, amelyen a művész barátai lépnek fel, köztük Falusi Marian, Gerendás Péter, Robi Lakatos, Paja Bea, Jan Zakata, Jávori Ferenc Fegya és az Alma Együttes.
Kiállítás.
A Gellért hegy és a megújuló Citadella történetét bemutató szabadtéri tabló kiállítás nyílt a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján. Elnyomástól szabadságig a Gellért hegyi Citadella története címmel. Sikota Krisztina, a Várkapitányság ZRT vezérigazgató helyettese a tabló kiállítás megnyitóján a Citadella átadása felé vezető út egyik fontos állomásának nevezte a tárlatot, amely a Citadella történetét mutatja be az elmúlt évszázadoktól kezdve napjainkig. Azt gondolom, hogy a Gellért hegy és a Citadella a főváros egyik legismertebb és talán az egyik legtöbbet változó, fordulatokban gazdag történelemmel rendelkező helyszíne, emelte ki, hozzátéve, hogy a tablókiállítás végigvezeti a látogatókat azon a folyamaton, amelynek során a Gellért hegy és a Citadella története végképp összefonódott a magyar történelem sorsfordító pillanataival. A Várkert Bazár szabadtéri kiállítása nem csak a Gellért hegyhez és a Citadellához kapcsolódó történeti és vallási hagyományokat, katonai szerepeket mutatja be, hanem azt a folyamatot is, amelynek során az egykori Fellegvár a város részévé, mára pedig megújult közösségi térré válhatott. Az érdeklődők 10 szabadon álló kivilágított installációban összesen 20 tabló felületen ismerhetik meg a Citadella és a Gellért-hegy múltját és jelenét. A 19-20. Század fordulójára a Citadella Budapest látképének meghatározó elemévé kedvelt kirándulóhelyé vált, a II. Világháborút követően a szomszédságába állított szovjet győzelmi emlékmű azonban ismét emlékeztetett a diktatórikus hatalom valódi birtokosára. Az egykori erőd épület együttesét az 1960-as évektől kezdődően igyekeztek a turizmus szolgálatába állítani, állapotának megőrzésére azonban kevés gondot fordítottak. A Citadella most 21. századi városi helyszínként születik újjá, falain több belépő pontot nyitottak a korábbi szimbolikus bontás folytatásaként. A teljes egészében megújult szabadságszobor és Budapest egyik legszebb panorámája mellett pedig hamarosan tágas park, élményközpontú kiállítás várja a látogatókat.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A rózsa neve, avagy a Lubi kastély kalandos története. A kastélyt Lubi Géza építette 1878-79-ben, hogy 16 éves menyasszonyával, Okoli Csányi Margittal méltó körülmények közt tervezhessék életüket. Házukban többször megfordult a közelben lakó Kölcsey Ferenc, aki a magyar himnusz szerzője, és barátságot ápoltak tudósokkal, művészekkel is. Nagyarban több épület őrzi a Lubi család egykori jelenlétét. Az újjáépített kastély közülük a legszebb, és ez látogatható. A kastély volt istálló és szociális intézmény is. Annyira romos és elkeserítő módon nézett ki, hogy senki nem adott volna egy huncut fillér sem azért, hogy valaha még lehet belőle valami. 2010-ben egy környékbeli vállalkozó nagyot álmodott és belevágott a felújításba. A kastély körül építetője olyan rózsaligetet létesített, ami nagyobb és szebb volt a beszámolók szerint az akkori kor etalonjától, a Margit szigetitől. Lubi Géza a fiatal felesége mellett a rózsákért is rajongott. Kertje Magyarországon ritkaságnak számított. Emellett a kora színvonalát meghaladó mintagazdaságot is létrehozott. Később sorsa nehezebbre fordult, felesége elmélyen megbomlott, házassága tönkrement, anyagi gondokkal birkózott. A kastélyt fájó szívvel eladta, de fiának később sikerült visszavásárolnia. A kastély felújításával a rózsakert is megújult. Ma is ez hazánk legnagyobb, tematikus, zenélő rózsakertje. A Lubi kastély rendezvényeknek és Erdélyi Tibor fafaragó kiállításának ad otthont, a gyerekeket interaktív, szatmári témájú játék köti le. A zenélő rózsakert mellett Lubi Géza egykori növényházának helyén bejárható pálmaház áll, a rózárium pavilonjai közt pávák sétálnak. A Lubik szatmári ágának tagjai a kastélykertben, a családi kriptában nyugszanak. A kastéllyal szemben álló régi kúriának egykor Petőfi Sándor, a kor legünnepeltebb költője is vendége volt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Jókai Mór 33-szor. Sallendre a vendégem, akit jól ismernek az olvasók, hiszen az újságmúzeum.hu című weboldala és könyvei a Mi Magyarok trilógia révén sok-sok érdekességet mutatott már nekünk a múltból, ezúttal pedig Jókainál töltött fél évet. Új kötete 33 írása, az író életébe, szokásaiba, szenvedélyeibe nyújt betekintést.
A Kertész Imre Intézet keresett meg azzal, hogy jó lenne, hogyha a sajátos stílusomban és ez az ismeretterjesztés, ami ben, ugye, hát ez az élvezeti faktor, pontosabban az érdekesség faktor elég magas, hogy ebben a stílusban próbáljam meg kicsit Jókait közelebb hozni. Én nagyon örültem, mert én mindig az embert álltam központba, és itt is lehetőségem volt arra, hogy megmutassam Jókait, mint az embert, és úgy néz ki, hogy sikerült is. Elég hosszú ideig kutatgattam Jókai életében, és tényleg olyan momentumokat találtam, olyan érdekességeket, olyan szenvedélyeket, amely úgy nem volt annyira fókuszban némelyik. Tehát nem tárgyaltak ki, vagy ha ki is tárgyalták régebben. Tehát örülök, hogy megszülethetett ez a kötet.
Na jó, ha már a szenvedélyeknél tartunk, a csillagászat iránti, a rózsák és a kertészet iránti, vagy mondjuk a csigák, kagylók, tengeri lények iránti szenvedélye nem volt szerinted annyira ismert?
A csigák annyira szerintem nem volt ismert, a csillagászat sem, de ami leginkább nem volt fókuszban szerintem, és az is egyfajta szenvedély, ez a párbaj szenvedély, ami szintén jellemző volt. Nagyon érdekes, hogy Jókai maga mesélte. Ugye csak kezdjük ott, hogy a március ifjakat mi már úgy látjuk, és Jókait is már ugye a későbbi ábrázolások miatt egy ilyen idősebb úriemberként helyezzük el magunkba, miközben szőke volt, kékszemű, és 23 éves a forradalom idején, Petőfi Fischer volt több 25 évesnél, és hát ugye azt is tudni lehet, hogy ezek a heves vérmérsékletű fiatalok sokat párbajoztak. Például Petőfi párbajozott Vasvári Pállal, és Jókai sem maradt ki belőle. Ő nem volt egyébként párbajpárti, de azt mondta, hogy a magyar vérmérséklet olyan, hogy elkerülhetetlen, meg a másik az, hogy ha nem lett volna kard meg pisztoly, akkor ő szerinte fokossal párbajoztak volna a magyarok, ami szintén súlyos sebeket ejthet. Ő egyébként két párbajban vett részt, az elsőt Bujovszki Gyulával, már megint egy márciusi ifjú, vívta a felesége miatt, a Bujovszki Gyula felesége miatt, aki színésznő volt, és a Jókai szerkesztette Honban jelent meg egy nem túl hízelgő kritika a művészetéről, és akkor Jókai és Bujovszki ment párbajra, karpárbajra, szerencsére megmaradta, majd Puszki Ferenc a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, ahol csődöt mondott Puszki pisztolya, és Jókai megtehette volna, hogy lepuffantja a riválisát, de szerencsére nem tette meg, és hát ki is jelentette, hogy ő fegyvertelen emberre nem lő. Tehát ez leginkább a párbaj talán, ami nem volt annyira közkeletű, de a többinél is találtam olyan kis érdekességeket, finomságokat, ami én még soha nem olvastam, és akkor az már jót is jelent.
Igen, erről beszéljünk, hogy mi az, amit biztosan nem, mert szeretném, hogyha kiderülne, hogy mennyire árnyalja a Jókai képet a te könyved.
Én azokat a kis apró bombonokat kedvelem, amelyek lehet, hogy 1867-ben egy szép tavaszi napon megjelentek valamelyik újságban, de azóta nem kerültek elő. Például nekem nagyon tetszik, és ezt mindig elmesélem, elnézést érte, ami kifejezi Jókainak a humorát, ez a bizonyos eset, hogy megírta egy olasz lap, hogy öngyilkos lett 1894-ben, és Jókai elment a Nemzet szerkesztőségbe, és mondta, hogy hát ezt helyre kell hozni, és írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogy is lehettem volna a szület idején. De a másik, ami még érdekesebb, és ami meg jól jellemzi azt, hogy mennyire eltávolodtunk 48-tól, és attól a korszaktól, és a mindennapoktól, ugye Jókai Petőfivel együtt szerkesztett az Életképek című lapot, ami az adtak egy divat képet minden héten, a hölgyek kedvéért, ugye a francia vagy Bécsi divat legújabb vívmányát mutatták be, hát habos-babos ruhákat. És kitört a forradalom, és Jókai azt mondta Petőfinek, hogy hát itt van a nagy eszme, meg a magyar szabadság, hogy nem kell már ez a divatkép. Na most akkor 1500 példányba fogyott hetente az Életképek, és miután kivették a divatképet, lement 300 példányra. Tehát kiderült, hogy a hölgyeket az eszmék izgatják, de a divatképek talán még inkább. És ekkor mondta azt Jókai, vagyis pontosabban írta, hogy a nagy eszmét azt morálisan győztünk, de hogy anyagilag viszont tönkrementünk. És ezek olyan kis finomságok. Viszont az is érdekes, hogy szenvedélyes ember volt, de mellette nagyon fegyelmezett. Csak vegyük azt, hogy íróként reggel pontban 7 órakor elkezdett írni, és az ebédig, amit ugye a laborfalvi Róza tálalt neki leginkább, addig ő írt, és nagyon-nagyon-nagyon sokat írt. Mikszát Kálmán mondta ezt egyszer, hogy szerinte nem egy Jókai volt, hanem 3-4, tehát abban a szobában, a különböző sarkokban még elbújt egy-egy Jókai, mert hihetetlen mennyiséget írt. Volt 4 regényt írt egyszerre. És ezek nagyon komoly regények, és mégis képes volt rá, és hát ugye nem laptopon írt, és nem is írógépen, hanem kézzel, hát tollal írt, de nem golyós tollal. Tehát elképesztő munkabírása volt.
Beszéltünk-e arról, hogy honnan volt neki ez a mesélőkedve egyrészt, tehát hogy honnan örökölte, vagy honnan hozta. Másrészt pedig az, hogy tehetsége volt a festészethez, az mennyiben számított az ő írásmódjában?
Az ő műveltsége és a világra való kíváncsisága az főleg az édesapja által, Jókai József által érkezett hozzá. Jókai József egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, őt is érdekelte, izgatta a festészet, az irodalom. Érdekes, tőle kapta ezt a fajta varást, mellette meg az édesanyja, az pedig a vallásos nevelést és azt a tartást, ami a református vallásával együtt beleívódott. Hát ilyen közegben nőtt fel, és hát mesélni az édesapját hallotta sokat, de nem eleget sajnos, ugye, mert 13 éves volt Jókai, amikor az édesapja elhunyt, de nagyon érdekes, hogy veszük a tájleírásait is, hogy a Jókai képekben írt, és úgy is gondolkozott, mint egy festő, miközben írt. Teszem hozzá, hogy ha valaki látta a képeit, festőművész is tán lehetett volna, mert elég képzett volt az ecset használata, sőt, hát ugye fiatalon az is akart lenni, tehát amikor még pápán volt a református kollégiumban, akkor ő még azt mondta, hogy ő festőművész lesz. Szerencsére sikerült meggyőzni, hogy inkább az írás válassza, de hát itt látszik megint a szenvedélyesség és a sokrétűsége. Tehát egy hatalmas talentum volt.
Megszeretjük, ahogyan haladunk a kötetben, és úgy érezzük, hogy megismerjük, és akkor ott van ez a neuralgikus pont, ez a nőkérdés, hogy előbb elvesz egy olyan nőt, aki jóval idősebb nála, aztán pedig élete vége felé egy olyan nőt, aki sokkal-sokkal fiatalabb, és mind a kettő komoly konfliktusokat okoz neki a baráti, családi körében.
Hát ugye tudjuk, hogy Laborfavi Rózát, az a házasságát, az Petőfi is ellenezte, majd 8 évvel idősebb színésznő volt, aki egyedül nevelte a gyerekét, később pedig hát ugye nagy feltűnés keltett, hogy elvette Nagy Bellát, a fiatal színésznőt, aki 55 éve volt fiatalabb. Megmondom őszintén, bár én az érdekesség faktor pártján állok mindig, de ez az a pont, ahol egy kicsit azt látom, hogy azért a bulvár rendesen rátelepedett, nem csak a század elől, hanem Jókai házasságai, azok manapság is elő-elő kerültek, tényleg pikáns, tényleg izgalmas, de valahogy én azt éreztem, miközben én írtam, hogy egy kicsit összepiszkítja ezt az egész életművet. Minden nagy írónak volt múzsája több is. Tehát Nagy Bella szerintem múzsája volt, és egyébként Jókai teljesen őszintén meg is írta, hogy a testemet már nem szeretheti, de tudom, hogy szereti a lelkem. És én azt hiszem, hogy ez egy ilyen kapcsolat volt. Az az 5 év, amit együtt töltöttek, egyébként botránymentesen zajlott, és rengeteget utaztak, bejárták Franciaországot, Francia Rivériát, Olaszországot, Horvátországot. Tehát, hogy érdekes lett volna meglátni, hogy ez a házasság hogyan épül föl, és milyen tartós. Szerintem tartós lett volna, de ez az én véleményem. De hát nyilvánvaló, hogy halála után az örökösödési perek miatt...
Ez nem szép.
Csúnya lett a vége, és főleg úgy lett egyébként, és erre egy újságíró hívta föl a figyelmet, hogy az még rendjén van idézőjelben, hogy a Laborfalvi család és a Nagy Bella harcol az örökségért, meg a könyv jogaiért, de közben nem készült el Jókai Molnak a síremlék a kerepesi temetőben, és ha jól emlékszem, 4 vagy 5 évet kellett várni, míg végül közadakozás által megszülethetett a síremlék, aminek elmélete a következő évben megszülethetett volna. Tehát itt igen, szóval én örülök, hogy már Jókai ezt a részét nem élhette meg, ezt a civakodást, de aztán elült, és aminek én még örülök, hogy alapvetően Nagy Bellának hálásak lehetünk abban a szempontból, hogy a Jókai hagyaték, a tárgyi hagyaték megmaradt. Ő eladhatta volna külföldre, több kereskedő kereste, de végül is ő életjáradékért adta el a Nemzeti Múzeumnak a komplett dolgozószobáját Jókainak.
Jókai Mór 33-szor Sallendrével beszélgettünk új könyvéről, amely a Kertész Imre intézetet is fenntartó, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.